Szeretettel köszöntjük itt a vasárnap reggeli napindítóban Mészáros Józsefet, aki nagyon-nagyon régóta ismeri a ferences közösséget.
Haló!
Haló, haló!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt!
Ön hogy viszonyul a prédikációhoz, mint, hát mint hétről hétre végighallgatott műfajhoz? Szokta-e kritizálni, véleményezni a családtagjai körében?
Hát szoktam kritizálni. Ugye, amikor elmegyünk a szentmisére, előtte meg szoktuk nézni az evangéliumot az igenaptárban, hogy mégis miről fog szólni nagyjából. Tehát igazából felkészülünk a szentmisére, és mindig elkeseréssel és izgalommal várjuk, hogy vajon mit fog ebből most kihozni az aktuális atya. És igazából az van, hogy amikor persze ott vagyunk a szentmisén, és akkor a gyerekeket szoktam bögdösni, hogy figyelj, 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 aztán, hogyha nem az jön ki például mondjuk olyan dolgokat mond az atya, ami mondjuk a saját életpéldájából próbálja kihozni azt, amit igazából meg akar mondani a híveknek, akkor néz rám a gyerek, hogy akkor most, apa, most akkor ez hogy van. Vagy amikor vége van a misének, és akkor megyünk hazafelé, akkor szoktunk beszélni, hogy na, azt kaptad, amire vártál. És akkor mondja, hogy hát valami nem értettem, hogy akkor most hogy jött ez a fogfájása az atyának, vagy hogy jött ez a dolog, vagy hogy jött az a dolog ahhoz hozzá. De nagyjából úgy el tudjuk dönteni azt, hogy most passzolt az evangéliumhoz az a beszéd, vagy nem. Igazából így szoktunk készülni.
Mennyi ideig emlékeznek egy prédikációra?
Hát, ha van egy ütős példabeszéd, vagy egy olyan ütős prédikáció, amit úgy megfog az ember, vagy megfogja a gyereket is, akkor van az, hogy egy-két napig. Tehát először fordult már olyan, hogy azt mondtuk, hogy hallottad, mit mondott az atya a hétvégén? Emlékszel rá? És akkor a gyerek azt mondja, tényleg, igen, igazad van, apa, tehát így megy. De van olyan, amikor egyszerűen elkalandozik az ember a prédikáció alatt, mert amikor azt kezdi el számolni, hogy hányszor mondja az atya azt, hogy, meg hogy ő, akkor az ember akkor elkalandozik, és akkor igazából nem emlékszik semmire. Sőt, még azt se tudja megmondani, hogy igazából mi is az evangélium. Most volt a szőlőben valaki, vagy nem volt a szőlőben valaki, most adtak bért, vagy nem adtak bért, és akkor nagyjából így szokott történni.
Ez nagyon életszerű. Nagyon régóta, hát sok papot, atyát ismersz, és biztos, hogy nagyon sokféle prédikációt hallottál már életed folyamán, meg akár manapság is, hogy hívő emberként tudsz-e ezek között valami műfajokat felállítani, vagy szoktad-e valahogy kategorizálni, hogy na hát ez ilyen típusú, olyan típusú prédikáció volt, tehát milyen típusú beszédeket hall egy hívő ember a templomban?
Hát igazából emlékszem a régi nagy öregekre, például Ottmár atyára, amikor az ember elment egy ilyen misére, akkor tudta, hogy most egy hazafias prédikáció lesz. És főleg, hogyha mondjuk egy olyan alkalommal ment el az ember, mondjuk valamilyen ünnep volt, például mondjuk április 4-e vagy november 7-e, most azért mondom ezt az ünnepet, mert hát ott aztán teljesen a szószékről sugárzott az a magyarság tudat, hogy ez gyakorlatilag ez most milyen ünnep, most mit ünneplünk, ez gyakorlatilag elnyomás például. Akkor volt a másik atya, aki szépen leírta a gondolatait, és úgy felolvasta. Tehát egyik ponttól a másik pontig végigment. Akkor volt olyan, aki gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ilyen oktatót tartott. Volt olyan atya, aki úgy mesélte a gyerekeknek a prédikációban az evangéliumnak a történetét, hogy tátott szájjal nézték. Ezek voltak például óvodás misék, tehát Kolos atya ilyen odaadó, megértő prédikációkat tartott. Akkor volt olyan atya, a Lipót atya, aki annak idején az élet történetét mesélte mindig el, hogy mire kell figyelni, hogy kell élni, mit kell csinálni. És hát voltak olyanok is, amire megmondom őszintén, hogy az ember úgy nem emlékszik, mert kiment az atya, valamit mondott röviden, és akkor be is fejezte. De aztán volt egy olyan ferences is, aki ugye történelem szakos tanár volt, Teofil atya, aki úgy beszélt, hogy, hogy az emberek tátott szájjal nézték, mert mindenkinek azt úgy adta elő, hogy fiam, az Úr megmondta, hogy mit kell tenni, és tedd ezt is. Tehát ilyen odaadóan adta a dolgokat. Hát nagyjából igazából, hogy hirtelen ennyire emlékszem.
Szerinted az, hogyha valaki egy leírt szöveget olvas föl, az hallgató szempontjából hát milyen?
Akkor, hogyha összeszedett az egész, és nem kalandozik el szanaszét, és úgy tudja adni, hogy megfelelő hatásszüneteket ad, mint hogyha mondjuk, tehát nem egy sima egyszerű hírek felolvasása, akkor az nem rossz. Tehát jó az, hogyha így le van írva, mert össze van szedve akkor a gondolata. Nem kalandozik el. Vagy az adott szituációban azt már észrevettem, hogy ha történik valami mondjuk a templomban, akkor megzavarja a prédikáló papot, például megszólal véletlenül valakinek a telefonja, tüsszent valaki, köhög valaki, vagy ott van egy gyerek, aki állandóan sír, tehát megzavarja az atyát, és akkor kizökken abból a dologból, és akkor elkalandozik máshol, és már az ember fogalma sincs arról, hogy hol tart a prédikáció, és nem tudja befejezni. Pedig már többször azt mondta volna a hívő sokassága, hogy ámen. Ámen, igen, de szoktuk, igazából nem.
Szoktuk mondani, hogy valaki esetleg nem találja az amment. Mi az a hosszú időtartam, amire egy prédikáció szerinted befogadható, vagy milyen időtartamú prédikációt veszel te szívesen?
Hát szerintem az a 10-12 perces prédikáció az ideális.
Egyetértek. Tehát ennél hosszabban, mert az ember ugye elkalandozik.
Egyébként nagyon sokat ministráltam éveken, évtizedeken keresztül, és mindig megnéztem az órámat, amikor elkezdte a prédikációt az atya, és tényleg az volt, hogy a 10 és a 15 perc közötti prédikációk azok mindig megmaradtak. A 20 perces, 25 perces prédikációk azok egyszerűen elsiklottak, tehát az ember már nem emlékezett semmire.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmesélte nekünk, és hát akkor a mai szentmisének a megbeszéléséhez sok örömet és kitartást kívánunk így a családom belül.
És köszönjük szépen.
És nagyon jó, hogy említette a gyerekeket, mert bennem az is sokszor egy kérdés, ugye amikor egy kisgyereket elkezdünk beszoktatni a szentmisére, akkor hát az az elvárás, hogy ő szépen, ügyesen üljön csöndben egy helyen. Tehát nyilván minél kisebb egy gyerek, ez annál nehezebb. Viszont vannak olyan szentmisék, például gyerekek, tehát óvodás gyerekek részére, amikor kivezetik őket a mise egy részénél, és utána a felajánlásra beviszik. Hogy ez tulajdonképpen jó-e?
Ezt is megbeszéljük mindjárt. De van egy újabb telefonálónk. Haló, szeretettel köszöntjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Csak egy mondatot szeretnék mondani a prédikáció témájához, hogy óriási érték, hogyha a prédikáció kiemeli a szentmise lényegét. De nem a prédikációért megyünk a szentmisére, hanem Jézus Krisztus szenvedésének és megváltásának az ünneplésére. Ezt sohasem felejtsük el.
Ez így van. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Igen, mielőtt a gyerekekre itten rátérnénk.
Ez a legfontosabb gondolat, talán
ez így van.
Elhangzott.
De azért mégis valahogy az rendszeresen eszembe jut a prédikációval kapcsolatban, hogy ahogy már itten a műsor elején is beszéltünk róla Aquinói Szent Tamástól, vagy Szent Ágostontól még korábban, hát tulajdonképpen csodálatos prédikációk maradtak fönn a 2000 évből, és mégsem egy kiváló teológusnak, vagy egy kiválóan felépített beszédet olvasunk föl a misén. Tehát, hogy valamiképpen ez egy különleges dolog, hogy, és ezt a katolicizmustól elszakadt keresztény közösségek is megtartották, hogy valamiképpen van annak valami sajátos jelentősége, hogy ott akkor élő szóban egy konkrét emberen keresztül történik valami, vagy hogy neki kell ottan egyes szám első személyben elmondani ezt a prédikációt, és pedig hát könyvtárnyi prédikációs irodalom van, ahonnan minden egyes evangélium részlethez bizonyára remek szövegeket találhatnánk. De hogy erről nem lehet lemondani, még akkor sem, hogyha annak a konkrét papnak a képzettsége, vagy a fölkészültsége, az élettapasztalata, vagy sok minden az elmaradhat attól, amit egyébként hát megtalálhatnánk kinyomtatva. De nem ahhoz nyúlunk, vagy nem csak ahhoz nyúlunk, hanem ehhez az élő szóhoz is. Tehát, hogy ezért ez érdekes dolog, hogy a vasárnapi és ünnepnapi misében egyébként ez a prédikáció, ez kötelező. Tehát hétköznap is ajánlott, de a katolikus szentmisének a része, és hát ugye protestáns istentiszteletekben pedig hát egyenesen ez tölti ki az istentiszteletnek hát időben is a legnagyobb részét, meg hát tartalmában is ez a lényeg. Na hát a gyerekekre visszatérve...
Bocsánat, még a gyerekek előtt. Tehát én azért sajnálom az atyákat, tehát hogy napról napra esetleg, vagy hétről hétre prédikálniuk kell. Tehát ez olyan, mint hogyha egy keresztet cipelnének a vállukon, hiszen tehát az ihletet, az erőt, az új gondolatot, hát azért hétről hétre összeszedni, az azért elég nehéz.
Igen, hát mondjuk volt egy ilyen papismerősöm, hát egy idősebb ember volt már, ő mondta ezt, hogy megjegyeztem, hogy hát a papi élet keresztje a prédikáció. Hát nyilván azért mind, tehát hogy van, aki tényleg sokat küszködik a prédikációval, van, aki ki tud alakítani egy olyan gyakorlatot, ami segíti az ő felkészülését. Én mondjuk azért nagyon jónak tartom személy szerint azt, hogyha lehetőleg egy héttel korábban tudom, megnézem, hogy mi lesz az evangéliumi részlet. Tehát én nekem személy szerint az kevésbé megy, hogy akkor most leülök, és akkor most felkészülök, hanem inkább az segít nekem, hogyha ha több napom van gondolkodni arról a szövegről. Én nagyon nagy segítségnek tartom azt, hogyha, vagy azt vettem észre így az idő múlásával, hogy ahogy az emberi ismerettségeim növekedtek, családok, diákok, stb. Emberi élethelyzetek, úgy egy-egy evangélium rész kapcsán már többször jut eszembe az, hogy milyen konkrét élethelyzetben nyújthat ez esetleg valamilyen segítséget, támaszt vagy eligazítást. És hát azért azt nagyon jónak tartanám persze, vagy nagyon jónak tartom, hogyha megvan az embernek az a pár szerző, vagy azok a könyvek, amikhez nyúlni tud, nem minthogyha feltétlenül azokat jegyzetelném ki, de mondjuk mégis valamiképpen kijelölik a felkészülésnek, vagy a gondolkodásnak a színvonalát. Tehát azért, hogyha mondjuk nyilván egy jó könyvet az ember kézbe vesz, vagy abból olvas, akkor azért az, hogy most mi az a mélység, amiben ezt a szentírási részletet illik végig gondolni, hát azért abban ad egy eligazítást, és akkor az ember talán nem marad meg annyira a felszínen, vagy nem hord össze tücsköd bogarat.
061-374-0904 élő adásunk telefonszáma, és akkor térjünk vissza a gyerekmiséghez.
Hát a gyerekekkel kapcsolatban itten azért hallottunk nagyon jó példákat a betelefonálóktól, ahol a szülő vagy a nagyszülő hát egész egyszerűen szoktatja a prédikációhoz azt a gyereket. Na most nyilván itten a templomhoz szoktatás, szentmiséhez szoktatás, prédikációhoz szoktatás, ezek talán ilyen különböző időben következnek be, mert talán először a gyereket beviszik a templomba, hogy itt lakik a Jóisten, vagy valami, vagy itt kereszteltek téged, és aztán később jön el az, hogy na, akkor már egy misére is elviszik azt a gyereket. Nem mindenhol ez a sorrend, mert van, ugye karnülő vagy csecsemőt is próbálnak vinni a misére. Én egyébként azt gondolom, hogy ne kínozzunk egy nagyon kicsit, tehát ilyen 1-2-3 éves gyereket a misével. Tehát én több, nem gondolom azt, hogy a gyereknek az a Jóistennel való kapcsolata, hogy ő most misén vesz részt, mármint az ilyen 1-2-3 évesnek, viszont azok az élmények, hogy ott őt túl fegyelmezik, dresszírozzák, az mondjuk megmaradhat és egy idegenkedést eredményezhet. Tehát én mondjuk az ilyen gyerekmise próbálkozásokat alapvetően jónak tartom. Mindenféle szempontból. Tehát a hívőközösség szempontjából is jó az, hogyha tudják azt, nyilván olyan templomról beszélünk, ahol eleve van több mise. Ugye ott, ahol a faluban mondjuk 2-3 hetente van mise, mert a pap 10 falut lát el, hát ott még nyilván nem lehet külön gyerekmisét tartani, de egyébként szerencsés lenne az, hogyha az a hívő közösség is tudná, hogy ha erre a misére megyek, akkor ez családos vagy kisgyerekes mise lesz itt, itt alapzaj lesz, itt a gyerekek mozgolódnak, játszanak, vagy olyan misére megyek, ami, ahol tényleg hát a légy zümmögését is hallani lehet. Na most ezek a próbálkozások, hogy a gyerekekkel valami külön foglalkozás, nyilván, hogyha erre van egy felkészült óvónéni, tanítónéni, szülő, ügyes személy, akkor ezek mondjuk jó dolgok tudnak lenni. Láttam erre is jó példákat. Kivezették a gyerekeket, ott elkészítettek egy kisgyerekek mindegyik magának egy rajzot, és utána azzal jöttek vissza a felajánlásra, hogy mutatták a rajzukat. Na most, és akkor azt az atya egy pár szóval megnézte, megdicsérte, tehát valamiképpen azt üzeni a gyereknek, hogy a prédikáció, hogy az evangélium az neki is szól. Tehát ebből a szempontból én ezt nyilván jónak tartom. És aztán persze, hogy a gyerek egy idő után ezt esetleg megunja, már nagynak tartja magát, és megmondja a szüleinek, hogy most már ő végig tudja ülni azt a prédikációt. Tehát ezek jó próbálkozások, de nyilván millió jó ötlet van. Úgy tudom, hogy Hanna is volt már misén.
Volt már a Hanna misén, most nyáron kezdtünk el vele járni, és én egy picit rosszul éreztem magam, mert ugye, tehát ő tehát egy éves múlt a nyáron, és hát ő úgy bírta ki a szentmisét, hogy közben köles golyót eszegetett. És hát úgy éreztem, hogy itt sokan így nagyon így megnéznek minket, hogy most mi miért adunk neki a templomban ennivalót. De hát mind a ketten végig szerettük volna hallgatni a férjemmel a szentmisét, és ezt így sikerült megoldani. Ami bennem bujkáló kérdés még, az tulajdonképpen az, hogy ugye vannak ilyen újabb keletű mozgalmak, vagy kisegyházak, vagy hasonló kezdeményezések, ahol nem csak atyák prédikálnak, hanem emberek is. Tehát teszem azt, én elmegyek egy ilyen közösségbe, kinyitom az evangéliumot, és az adott szentírási részről én elmondom a saját véleményemet, és ezzel igét hirdetek másoknak. És nem igazán tudom, hogy ezt hogy kezeljem. Az én olvasatomban szentbeszédet, vagy prédikációt, vagy tehát az ige hirdetést, ezt tulajdonképpen az a személy tartson, vagy tarthat, aki erre Krisztustól felhatalmazást kapott. De tehetnek-e ilyet mások is, vagy hogy ez így a helyén való-e?
Most ugye mások alatt, más közösségek gyakorlatát, hát talán nem kell nekünk itt kívülről kritizálni. A katolikus
egyház... Nem ez a szándékom, csak hogy magamban persze. Szeretném elhelyezni, hogy...
A katolikus egyházban ugye nyilván az szabályozva van, hogy a liturgia keretében, a prédikáció helyén, az evangélium után, ott hát a pap, a diákonus, tehát kvázi az erre megbízást kapó, felszenteléssel megbízást kapó igehirdető mondja a prédikációt. Most nyilván ezzel együtt a mi katolikus egyházi gyakorlatunkban is van jelentősége a tanúságtételnek, vagy akár a szentírásról való beszélgetésnek. Tehát, na most nyilván azt figyelem én meg, hogy különböző kisebb közösségeknek, mármint most a katolikus egyházon kívüli közösségekre gondolok elsősorban, megvan a sajátos lelkiségük. És akkor ebben az, hogy ott, hát ők milyen sugalmazottságot tulajdonítanak az elhangzottaknak, hát ez közösségről közösségre változik. Ugye nyilván itt arról azért volt szó, hogy mi úgy hallgatjuk a prédikációt, hogy azon keresztül szeretnénk valahogy a nekünk szóló isteni üzenetet meghallani. Nehéz ezt azonosítani konkrétan az elhangzott mondatokkal, vagy szóval nem túl, néha én túl közvetlennek érzem azt a kapcsolatot, hogy most na azért, mert XY ezt mondta, ez az Úr üzenete. Ez, mondom, különböző közösségek lelkiségében vannak eltérések. Én azért azt mondanám, hogy mindig az evangélium és az egyház tanításának az egészében keressük azt, hogy hol is van az Isten üzenete.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak a mai reggelen, és hát akkor mindenkit kérünk arra, hogy aki csak teheti, menjen el egy szentmisére. Egy olyan templomban, ami esetleg a lakóhelyéhez, vagy a tartózkodási helyéhez közel van, vagy egy olyan atyához, akit nagyon szeret. És hát 2 hét múlva találkozunk újra itt, a vasárnap reggeli napindítóban. Most elköszönünk Önöktől.
Lukovics Milánt hallották.
És Prontvai Verát.